kétszer is vezetett a magyar válogatott Münchenben Németország ellen az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. A 2-2-es végeredmény azonban a magyar szíveket szomorította, hiszen Németország jutott tovább második helyen a csoportból, hiszen a másik mérkőzésen Franciaország-Portugália 2-2-re végzett egymással, így a világbajnoki címvédő megnyerte a csoportot, míg az Európa-bajnokság címvédője Portugália harmadik helyen lépett tovább a nyolcaddöntőbe. Az Index Sportcastban kielemezzük mind a két mérkőzést, illetve egy kicsit előre is tekintünk a nyolcaddöntőre, azonnal kezdünk. Ilko Miklós vagyok, köszöntöm a hallgatókat, ez az Index Sportcast, ahol a magyar válogatott és általánosságban az F csoport mérkőzéseit elemezzük. Vendégem ma is, ahogy már megszokhatták az Európa-bajnokság alatt, Bene Ferenc labdarúgó szakedző, szervusz, köszöntelek.
Szervusz, üdvözlök mindenkit.
Nos, tehát 2-2 Magyarország-Németország Münchenben, az Allianz Arénában, úgy, hogy a magyar válogatott a szünetben vezetett, kétszer is nálunk volt az előny, mindkétszer kiegyenlítettek a németek. Kezdjünk egy rövid értékeléssel, te hogyan láttad ezt a meccset?
Én azt láttam, hogy azt a fajta fegyelmezettséget és játékstílust folytatta a rossz csapat, amit az elmúlt mérkőzéseken láthattunk. Számomra a legörömtelibb az, hogy gyakorlatilag, ami nem volt jellemző erre a csapatra, és nem volt jellemző az elmúlt évtizedek magyar válogatottjára, hogy most nagyon-nagyon magas koncentrációval, nagyon magas szervezettséggel és nagyon magas minőségű mérkőzéseken sorozatban tudja hozni a jó teljesítményt. És én megmondom őszintén, féltem, nagyon jó döntésnek tartottam, hogy nem változtatott Marco Rossi a csapaton, de ugyanakkor féltettem a játékosokat, hogy ennek a sorozatmérkőzésének a harmadik elemében előfordulhat egyfajta fáradtság, vagy egyfajta mentális összeroppanás, de nagyon-nagyon távol állt ettől a csapat. Ráadásul az elmúlt időszakhoz képest továbbfejlődött a válogatott mentálisan is, meg egységében is, hiszen a kapott gól az nem indított el egy lavinát és egy szétesést, hanem pont, hogy mentálisan ismét erősödött a csapat, hiszen a kapott gólra rendkívül jól tudtunk reagálni, és ismét megszereztük a vezetést, úgyhogy részemről csupa pozitívum a mérkőzés. Az sajnos egy állapot, illetve hát nem először fordul elő, hogy az ellenfélünk, mivel egy top válogatottat képvisel, ezért a kispadról olyan játékosokat tud előhúzni, akikkel nem csökken a csapat minősége, és elképesztő jól nyúlt bele a kapitány többször is, illetve hát fantasztikus minőségi világsztárokat tudott előhúzni, és sajnos leginkább ennek köszönhető a németek egyenlítése. Ugyanakkor megjegyezném, hogy az én életemben olyan még nem fordult elő, hogy akár klubszinten, akár válogatott szinten egy német klubcsapat vagy német válogatott időt húznom Magyarország ellen döntetlennél. Szerintem mindannyian legyünk büszkék a nemzeti csapatunkra.
Igen, erről fogunk még később is beszélni. Most kezdjük a mérkőzésnek a körülményeivel, amiről ugye nem feltétlenül szerencsés beszélni, hiszen mindkét csapat számára ez egy adottság, de adja magát a kérdés, hogy szakadt az eső Münchenben lényegében a teljes meccs alatt. Ez kinek segített, illetve kinek jelentett hátrányt, ha és amennyiben azt jelentett?
Az időjárás azért mindig befolyással van, akár a taktikai dolgokra, akár a kondicionális elemekre, tehát ezt igenis figyelembe kell venni. Természetesen mind a két csapat ugyanolyan körülmények között veszi fel a versenyt, de ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy nyilván a 40-50 fokos hőmérséklethez képest napon kellemesebb az időjárás esőben, és Münchenben kifejezetten jó hőmérséklet volt. Ugyanakkor azt meg kell jegyezni, hogy ha ez a szakadó eső mondjuk 20-30 évvel ezelőtt történik, akkor egy rendkívüli reális felázott talaj lett volna. A mai modern technológiával alá csövezett, drénezett pályákon itt szerintem nem volt gyakorlati befolyással a mérkőzésre, tehát egyetlen egyszer nem láttam, hogy megállna a labda, szépen gurult, haladt a labda, úgyhogy talán azt mondhatom, hogy abból a szempontból, hogy a száraz fűhöz képest azért gyorsult a labda, ez a németeknek kedvezhetett, ugyanakkor ezt egy bizonyos fokú locsolással is el lehet érni, tehát szerintem lényeges befolyással magára az eredményre ez nem volt. Az tény, hogy ezáltal, hogy egy vizes pályán kevésbé kiszámítható a játék, kevésbé kiszámítható a labda, és egy bizonytalansági faktort jelenthet a megcsusszanó füvön. Szerintem egy kicsit gyorsulhat ezáltal a játék mindenképpen, de nem hiszem, hogy ez most befolyásolta volna bármennyiben a mérkőzés, hiszen kitűnő volt a pálya.
Magyar futball szurkoló lévén ugye felsejlik sajnos az emberekben az 1954-es futball VB döntő, ahol ugye a nyugat-német válogatott legyőzte a magyar válogatott Bernben. Ugye ahol nagyon mély talajon játszottak, és a németek előjöttek a formabontó újításnak számító csavaros stoplis cipőke, és hát ugye az nekik aranyat ért, átvitt és szó szerint értelemben is. Na mindegy, mi lépjünk is tovább, ne az anekdotákat emlegessük, hiszen van miről beszélni bőven. Szalai Ádám visszatért a kezdőbe, ugye a franciák ellen kisebb sérülés szenvedett, ugye rosszul lett és kórházba szállították, de szerencsére tudta vállalni a játékot Münchenben, és hát be is bizonyította, hogy nem véletlenül számít rá Marco Rossi is mérkőzésről mérkőzésre, hiszen a 11. percben parádés gólt fejelt Sallai Roland beadásából. A beadás volt a szebb, hiszen fantasztikusan kanyarította oda Roland, gyakorlatilag bármelyik topligában megállná a helyét ez a beadás, olyan tűpontos volt, vagy a fejes, hiszen két német védő közül bújt ki Sallai bevetődve, és hát a világ egyik legjobb kapusának fejelte ezt a gólt.
Igen, hát Sallai Ádám egy igazi vezére a csapatnak, és mind a mentalitásával, mind a vezérszerepével pályán kívül és pályán belül is egy rendkívül fontos láncem a csapatnak. Nagyon-nagyon nagy szükség van rá, nagyon bízom benne, hogy sérülésmentesen minél tovább tudja kihúzni a karrierjét, mert nagyon nagy segítségre van a válogatottunknak. Egy kicsit aggódom is, mert én nem látom mögötte azt a típusú centert, aki a helyét átvenné, de remélem, hogy az utánpótlásból egyre inkább ki fognak jönni ezek a játékosok, és a mostani 17-18-19 éves játékosok olyan szintű bajnokságokban fognak érlelődni, hogy utolérjék Ádámot. Az biztos, hogy taktikai szempontból látszik a rutinja, hiszen pontosan abban a holtérben helyezkedett el a két védők között, ahol mindig a legnehezebb a védőknek eldönteni, hogy még az a védő veszi fel, illetve fogja, amelyikről levált, vagy akinek az előtte lévő területét biztosítani kellene. Tehát egy biztos, hogy a védők abban a szempontból hibáztak, de hát Ádám minden rutinja és visszajött erről a jelenetről, hiszen pontosan ott volt, és technikailag meg pontosan úgy fejelt ezt a labdát, hogy a nagykönyvben meg van írva. Csodálatos csatár teljesítmény volt, de ugyanakkor itt azért említsük meg Sallai Rolandot, aki rendkívül sokat fejlődött a Freiburgban, és egyrészt rúgó technikáját tekintve is ez a gólpassz ez tökéletes volt, pontosan úgy szállt át Hummels fölött, ahogy kell, és az egész EB-n nyújtott teljesítményével számomra ő vívta ki a leginkább az elismerést, annak ellenére, hogy a csapat egészét kell kiemelni, de talán Roland volt az a játékos, aki mondjuk az elmúlt évben talán a legtöbbet fejlődött, és ez azért adhat bizakodásra okot, hiszen ő abban a korban van, hogy biztos vagyok benne, hogy még évekig akár 2-3 VB-EB ciklusra is segítheti a magyar válogatottat.
A szünetben ugye ezzel a góllal 1-0-ra vezetett a magyar válogatott, aztán jött a 66. perc, és egyenített Németország, és ugye ezen a játéknapon ez volt a második ilyesmi, vagy ehhez hasonló gól, ugye a Szlovákia-Spanyolország mérkőzésen Martin Dubravkának volt egy kapufa, utána saját kapujába paskolta véletlenül a labdát, itt pedig Gulácsi rosszul jött ki a kapujából, pontosabban rosszul ütött bele a labdába, és ugye ezt tudta közvetlen közelről Havertz az üres kapuba fejelni. Itt egyértelműen a kapus hibáztatható ilyen tekintetben, és mindenek előtt azért azt rögzítsük, hogy Gulácsit ugye dicsértük az elmúlt két podcastben is, hiszen fantasztikusan védett Portugália és Franciaország ellen is. Ez a gól, ez mennyire írható az ő számlájára?
Itt az előzőekhez, amikor az extrém időjárást, extrém esőzést és a labdát befolyásoló tényezőket említettük, akkor én itt abban a szempontból hibáztam, hogy elfelejtettem ezt mondani, hogy a kapusok szempontjából azért igenis nehezebb terepez. Tehát abban én biztos vagyok, hogy valamilyen szinten befolyásolta ez a hiba a Gulácsi Petit, a körülmények befolyásolták ebben, hiszen nem, szerintem egy kicsit későn indult el, ez már lehet egy megcsúszásból adódóan, lehet, hogy azért nem ért oda, lehet, hogy egy kicsi bizonytalanság volt benne, a labda is sokkal jobban csúszik, ha nem találja el teljesen, akkor ebből adódhatnak problémák, tehát egy biztos, hogy 100%-ig nem lehet erre fogni, viszont ugye én nem szeretnék kapus technikai vagy taktikai dolgokkal foglalkozni, hiszen soha nem álltam a kapuban, de azért azt annak ellenére, hogy a Gulácsi Petinek semmit nem von le az eddigi teljesítményéről, tudásáról és a válogatott iránti elkötelezettségében is, ami minőséget eddig teljesített a nemzeti csapatban. Ebben semmit nem von le, ilyen a kapus sors, de hát ezt ki kell mondani, hogy ez azért egy kapusiba volt.
De hát a középkezdés után szinte rögtön válaszolt a magyar válogatott Schäfer András fejes góljával, és ahogy te is említetted az imént, ez is mutatja, hogy a csapat mentálisan nagyon erős, mert nem estünk össze az újabb kapott gól után, de sajnos ezúttal sem bírtuk ki a végéig, a hajrában jött a fekete leves, egy többször megpattanó labdát végül Leon Goretzka pofozott be a hálóba, ezzel lett ugye 2-2, és itt most én arra kanyarodnék el, hogy ez már a sokadik olyan mérkőzés volt, amikor a magyar válogatott vagy vezetett, vagy tartotta a döntetlent, és a hajrában kapott gólt vagy gólokat, és emiatt nem tudta megnyerni a mérkőzést. Ugye hát nem kell sokáig visszamennünk az időben, ugye a lengyelek elleni VB-selejtező, ami 3-3 lett, és ott is a második fél idő második felébe kaptuk a gólokat, ugye a portugálok ellen a 84. percig 0-0 volt, a franciák ellen is vezettünk, a németek ellen pedig kétszer vezettünk. Minek köszönhető ez, vagy miért van ez, hogy mindig a hajrára fogy el úgymond egy kicsit a válogatott?
Az elején kezdjük azzal, hogy a rugott gólunknál ismét Szalai Ádámot kell dicsérni, hiszen rendkívül jó helyen vett pozíciót, és nagyon-nagyon tudatos és szép gólpaszt adott Schäfernek, aki pedig ugye belső középpályásként a mélység indulásával zavart okozott. Ez egy rendkívül fontos taktikai fegyver, és nagyon jellemző a mostani labdarúgásra. Ráadásul nem is ijedt meg a lehetőségtől sem Neuertől, aki robosztusan szinte gőzmozdonyként jött vele szemben. Úgyhogy ezt a két játékos mindenképp meg kell dicsérni, illetve hogy a válogatott tovább lépett, egyértelmű fejlődés, hogy a kapott gól nem ütött rajtunk akkorát, sőt, vissza tudtunk jönni ismételten egy győztes pozícióba. Úgyhogy ez mindenképpen pozitívum. Alapjában az általánosságban annyit említsünk meg a német csapatról is, hogy az eddig megszokott felállási formát, játékstílust futballozták. Amit én megemlítenék, hogy elég lassan futballozott a német csapat az első félidőben, annak ellenére, hogy a talaj meg a vizes fű ezt lehetőséget teremtett volna egy gyorsabb játékra. Megint az volt, hogy rendkívül leszűkített a magyar csapat a területeket, tengelyben nagyon magas létszámmal rendelkeztünk, és nagyon a német csapatnak az a kritikájára írható, hogy lassan forgatták a játékot, a sorok között nem voltak lehetőségeik. Ugye aránylag jó húzásnak tűnt Sané beállítása, de ő se találta helyét, el volt szívva gyakorlatilag előre a terület. Ami nyerési pont lehetett volna a német csapatnak, az a két széle Kimmich és Gosens személyében. Na hát ez az első félidőben nagyon nem jött be. A kapitány Joachim Löw pozitívumára írható abszolút, hogy ezt észrevette, és Kimmichet visszatette utána belőle a tengely pozícióba, ami véleményem szerint a világ egyik legjobbja ilyen belső 6-8-as középpályás tekintetében, és eddig az EB-n majdnem végig szélsőt játszott. Talán ezzel be is ismerte a kapitány is a hibáját, és Sanét kitette a szélére, behozta Goreckát, és ezzel tényleg olyan cserét hajtott végre szerkezetileg is, pozíciók megcserélésével, illetve ezeknek a cseréknek a húzásával, hogy a sajnos már nem tudtuk mire reagálni. Arról nem is beszélve, hogy aztán később ugye beállt Thomas Müller is, Werner is, tehát ezek a játékosok mind virágsztárok, mind olyan játékosok, akik nagyon érzik a kis területen való játékot, mind olyan játékosok, akik jól érkeznek a beadásokra. Ugye Kimmich sokkal gyorsabban játszott, mint előtte Gündogan. Sané sokkal gyorsabb volt. Gosens továbbra se éreztem olyan nagyon hatékonynak, de azért ott már addigra Goreckáék olyan egyrészt létszámfölényben is, meg olyan minőségi fölényben futballoztak, hogy sajnos, valljuk meg őszintén, ez a fajta mély védekezés, amire rákényszerülünk, és hát ilyen világsztár csapatok ellen ezt kellett alkalmazni, ez magával hordozza, hogyha minőségi fölénybe kerül az ellenfél minőségi cserejátékosak által, akkor előbb-utóbb benne van sajnos egy ilyen kapott gól.
Van egy felvetésem a magyar válogatottal kapcsolatban, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Ez az elmúlt három meccs az Európa-bajnokságon valamiért nekem azt mutatta, hogy jól áll az a magyar válogatottnak, hogyha szűkíti a területet, nagyjából 20 méteren van a védelem és a támadósor között, a széleket nagyon jól zárjuk, és masszívan védekezünk, megtöltve a pálya közepét, gyakorlatilag elszívva a levegőt az ellenfél elől, és kontrákból megpróbálunk gólokat szerezni. Ez valamiért most nekem úgy tűnik, hogy jobban áll a magyar válogatottnak, mint amikor egy szerényebb képességű csapat ellen nyílt sisakosan megpróbálunk letámadni, és gyakorlatilag minél több gólt szerezve egy attraktív futballt bemutatni. Hosszú távon szerinted melyik lehet az, ami közelebb áll a magyar válogatotthoz, vagy melyik lehet az, amelyikkel sikert tudunk elérni inkább?
Az egész jelenlegi modern labdarúgásra jellemző, hogy rendkívül nagy létszámmal biztosítják a saját kapujukat a csapatok, de nyilván máshogy kell védekezni az ellenfél térfelén, és máshogy kell védekezni a saját védőharmadunkon belül. Most azért az Európa legjobb csapataival játszottunk, és Európa legjobb csapatai ellen volt világbajnok, Európa
bajnok.
Sőt,
a világ legjobb csapatai lényegében.
Így van, gyakorlatilag ezt is mondhatjuk. Ilyenkor ez természetesen magával hordozta, hogy valamelyes kell alkalmazkodni az ellenfélhez. De én azért arra kíváncsi leszek, és azért a válogatottunknak az igazi erejét azt fogja majd mutatni, hogy ha ez a szervezet alázatos és nagyszerű csapatvédekezés mellé párosulni fog a támadójáték szempontjából is egyfajta, egy picivel bátrabb játék, de ugyanakkor hatékonyságban pedig tényleg elképesztő volt ez az Európa-bajnokság, hiszen annak ellenére, hogy keveset jártunk az ellenfél tér felén, rendkívül jó hatékonysággal használtuk a helyzeteinket, úgyhogy most jelenleg ezt kellett játszani, most jelenleg ezt látjuk, hogy tudja a válogatottunk. Az majd azért érdekes lesz, hogy nyilván egy Anglia ellen hasonlóképpen lehet a futballt játszani, de azért amikor győzelmi kényszerbe kerül a csapat, és adott esetben egy kevésbé magas minőségű ellenféllel szembe kerülünk, akkor nyilván támadó játékot is, vagy adott esetben a védekezést is egy kicsit más újponttal kell helyezni.
Talán a legnagyobb pozitívuma az Európa-bajnokságnak, hogy a szurkolótábor és a válogatott újra egymásra talált, illetve még egy dolog, visszakerültünk az európai futball térképre, és azt hiszem, hogy most már kitörölhetetlenül ott vagyunk ha nem is a topba, de abba a mezőnybe, akit jegyezni kell, és akire oda kell figyelni. Ez egy fantasztikus dolog, és ez 10 évvel ezelőtt gyakorlatilag elképzelhetetlen volt. A portugálok úgy ünnepelték a vezető góljukat ellenünk, mintha újra EB-t nyertek volna. A Franciaország elleni meccs után olvasgattam a nemzetközi sajtót, és sokan azt írták, hogy Griezmann mentette meg a leégéstől a franciákat, és ne feledjük, hogy a világbajnoki címvédőről beszélünk, és ahogy te is említetted az imént, a németek az utolsó pillanatokban időt húztak otthon a magyar válogatott ellen. Ezek azért fantasztikus dolgok, tehát ezt néhány évvel ezelőtt, ha valaki ezt mondja, aláírtuk volna bármikor, nem?
Az biztos, hogy elképzelhetetlen lett volna 10-20 évvel ezelőtt, hogy mi Münchenbe 2-2-re állunk, és a németek húzzák az időt ellenünk, és örülnek az X-nek. Tehát a legeslegfontosabb az, hogy ez egyfajta futballkultúrában, egyfajta jövőképben, és pontosan a közönség és a csapat egymásra találásában hosszú távon nyilvánuljon meg ez a pozitívum. Tehát ne azt nézzük, hogy hány pontot szereztünk, meg milyen módon, hanem, illetve az, hogy milyen módon, arra igenis legyünk büszkék, hiszen rendkívül jó karakterek vannak ebbe a csapatba. Tehát lehet, hogy nem nekünk vannak a legjobb, vagy legtechnikásabb játékosaink, bár azért itt most nagyon sok kifejezetten nemzetközi szinten is technikai tudással jól bíró játékosaink vannak, de az biztos, hogy rendkívül jó karakterek vannak, akik senkitől nem félnek, egységesen átérzik, és megtapasztalták, hogy tudnak kompenzálni minőségi különbséget is. Tehát részemről a legfontosabb üzenete az, hogy minél több kisfiú, kislány kezdjen el futballozni, minél több férfi és nő támogassa a csapatot, vagy édesanyák, édesapák támogassák a gyerekeiket, és minél többen menjünk ki a következő válogatott mérkőzésekre, és minél többen kezdjenek el futballozni, és lássák az aktív labdarúgók is, vagy edzők is, hogy ha van munka, és van lemondás, és van futball iránti alázat, akkor előbb-utóbb meg fog jönni az eredmény is, és nagyon bízom benne, hogy ebből hosszú távon tud építkezni mind a magyar társadalom, mind a nemzetünk, és mind a magyar labdarúgás.
Egyébként én tegnap a Portugália-Franciaország mérkőzésen kim voltam a Puskás Arénában, és hát ugye 4 gól esett, de a legnagyobb üdvözlés akkor volt, amikor a szurkolók megtudták, hogy hoppá, vezetünk Münchenbe, aztán hoppá, újra mi vezetünk Münchenbe, plusz amikor a kivetítő megmutatták Fiola gólját a bemelegítésnél, akkor gyakorlatilag felrobbant a Puskás Aréna. Ahhoz képest a mérkőzés 4 góljánál hát némi taps volt, meg némi örülés, úgyhogy az is elképesztő volt, és libabőrös pillanatok voltak ezek is. És ugye kialakult a 8-döntő párosítás, illetve a további ágrajz is megvan. Nézzük is meg egy picit ezeket. Az úgynevezett felső ágon ott nagyon erős párharcokra számíthatunk. Ugye rögtön a 8-döntőben a mi csoportunkból 3. helyen tovább lépő Portugália megkapta Belgiumot. És ennek a párharcnak a győztese a 4-döntőben az Olaszország-Ausztria meccs győztesével találkozik. Hát gyakorlatilag a belga-portugál már egy előrehozott döntő kis hián, és aztán az olaszok, akik nagyon meggyőző teljesítménnyel mentek tovább, hát valljuk be, hogy az osztrákok ellen azért ők az esélyesek, és a belga-portugál győztesével találkoznak a 8 között. Hát nagyon nehéz lenne tippelni, hogy itt ki lesz az, aki az elődöntőbe bejut ebből a 4-esből. Te mit gondolsz?
Nagyon nehéz lesz, és nem is szeretnék tippelni. Egy biztos, hogy tényleg kiélezett és nagyon jó mérkőzéseket fogunk látni, főleg abban az esetben, ha korán születik gól ezeken, mert akkor az mindig egy kicsit megmozgatja az állóvizet. Tényleg gyakorlatilag most kioszthatnánk 3-4 döntőt, és még csak a 16 között vagyunk. Tehát én azt mondom, hogy érdemes lesz nézni a mérkőzéseket, érdemes lesz nyomon követni, és nagyon-nagyon sok érdekes apró finomságot fogunk látni még taktikailag, és arra is kíváncsi leszek, hogy ki fognak-e nőni a idézőjelbetett semmiből, mert azért itt nem nagyon van ismeretlen játékos, de lesz-e olyan, aki extra hírnevet fog szerezni az EB-n való szereplése után, vagy ugye amiről legutóbb beszéltünk, hogy Deschamps tudatosan építi Benzemát, és kitart az elképzelése mellett, hogy ez most rámegy a francia csapatra, vagy szárnyalni fog Deschamps az első gólja után, és ugye milyen érdekes, vele rugatták
tegnap rögtön. Nem úgy tűnt, igen
és rögtön vele rugatták az első 11-est, ezáltal a lelki görcsök feloldottak, és jött is a második gól.
Nem tehát is akármilyen
ezt,
gól.
Igen, tehát szerintem ezt a mini csatát megnyerte Deschamps, az, hogy ez most a valóságos idézőbe, tehát háborúra milyen hatással lesz, azt majd meglátjuk, de ezzel szerintem a franciák kiegyenesednek, illetve hát azért itt Portugália, Belgium, aztán ugye van még ugye Anglia-Németország mérkőzés, tehát...
Na igen, akkor nézzük meg az alsó ágat, ahol ugye német-angol párharc van, annak a párharcnak a további utója a Svédország-Ukrajna meccs győztesével találkozik, és ezen az ágon a másik mérkőzés a Hollandia-Csehország, ami ugye itt lesz a Puskás Arénában, és a Wales-Dánia. Wales ugye a 2016-os EB-n óriási meglepetésre eljutott az elődöntőig. Most is ők lehetnek a sötét lovak? Vagy te kiben látod ezt a potenciált, hogy nagy meglepetést tud okozni? És most nem csak ezt az ágat figyelembe véve, hanem akár az összes többi mérkőzést.
Én most nem nagyon szeretnék tippelni, de most azt mondom, hogy én nem látok meglepetést, tehát nem tudom elképzelni, hogy mondjuk Wales vagy Csehország megnyeri az EB-t. Mindannyian rendelkeznek egy rendkívül szervezett és jó csapategységgel, de szerintem nincsen olyan igazán nagy világsztárjuk, aki mérkőzést tudna eldönteni. Itt ugye Bale-t lehet nevezni annak, de én nagyon azt látom, hogy Bale már úgy kicsit elengedte az igazán top futballt, tehát szerintem ő azért a pályázenítjén túl van, és azt látom a viselkedésén meg az igazolásain is. Illetve hát még visszatér az előzőákhoz, én az olaszokra kíváncsi leszek, mert azért elképesztő sorozatban vannak, tehát ez nem lehet véletlen. Ugyanakkor kíváncsi leszek, mert ha túljutnak az osztrákokon, akkor és ha, azért ezt is tegyük hozzá, de azért valószínűsíthetően tovább jutnak, utána találkoznak talán először igazán nagy csapattal, és ott derül ki, hogy mire képes igazából az olasz válogatott. Tehát eddig egyelőre kicsit olyan vörös szőnyegen közelítenek a 8 közé, ott már azért komoly világsztár csapattal fognak szembe találkozni.
Igen, ők ugye a belga-portugál győztesével fognak találkozni a negyeddöntőben, ami egy óriási taktikai csata lesz. Ugye Portugália, ahogy láthattuk a csoportkörben, valószínűleg marad a 4-3-3-as formációnál, és ugye Belgium, Roberto Martinez áttért ugye az 3-5-2 vagy 5-3-2, ahogy tetszik, formációra, és ebben elég sikeresek a belgák, ők is futószalagon gyártják a gólokat. Most ugye valószínűleg a portugálokán azért egy kicsit ők is óvatosabbak lesznek, és a portugálok szintén vissza fognak állni. Te mire számítasz ezen a meccsen?
Alapjában ő az egész Európa-bajnokságon egyre jobban hódít a három védős felállás, ami védekezésben öt védővé alakul. Nyilván ezeken ilyenkor az úgynevezett hosszú futók vagy szélső középpályások ugye védekezésben védőként funkcionál, támadásban középpályásként. Mindig ez a kérdéses, hogy ők mennyire bírják ezt az aránytalan terhelést, illetve hát nyilván ide nagyon jó keringéssel rendelkező játékosok kellenek, nem utolsó sorban védő és támadó vénával együttesen megáldva. Amennyiben megvan ez a játékos, akkor egy rendkívül jól hasznosítható rendszer lehet, hiszen gyakorlatilag tengelybe óriási létszám fölényt biztosít. Főleg, hogyha nem 3-4-3-ban, hanem 3-5-2-ben játszhatják, akkor van két belső ék is, akik ha jól érzik egymást, akkor azért nagyon nehéz ellenük védekezni, és nagyon nagy hangsúlyt kap, mondom, a további két szélsővédő. Tengelybe pedig a gólszerző helyek, ahol a gólok nagy része történik, az meg rendszeresen három többnyire magas védővel biztosítva van, úgyhogy tényleg egy hatalmas potenciálra rendelkező rendszer. Az nagyon érdekes lesz a portugál-belga párharcban, hogy adott esetben, hogy ki tudja jobban kontrollat tartani a mérkőzést, ki szerzi az első gólt, ki jön ki jobban az átmenetekből, labdabirtoklásváltásokból, illetve hogy hát ez ugye nyilván nagy klisé, de hogy azért az adott napi forma azért az a főleg a világsztár játékosoknál nagyon fontos lesz. Én azt látom, hogy Ronaldo kipihente magát, mentálisan is rendben van, és megint motiváltnak tűnik, tehát ő azért lehet egy szempont, de mind a két csapatban rajta kívül is, a portugáloknál természetesen, de a belgáknál is vannak egyéb olyan minőségi játékosok, akik képesek eldönteni a mérkőzést.
Az olasz válogatottra egyébként én is nagyon kíváncsi leszek személy szerint, már csak azért is, mert Roberto Mancini hát nálam elnyerte az én szívemet, és mindjárt meg is mondom, hogy miért, amellett, hogy egyébként egy fantasztikus olasz válogatottat épített, és tényleg élmény nézni a játékukat. Becserélte az utolsó csoportmeccsen azt a Salvatore Sirigut a utolsó percre, aki ugye ez idáig az egyetlen olyan játékos volt az olasz keretben, aki még nem lépett pályára, és mindezt azért tette Roberto Mancini, mert hogy ő maga az 1990-es világbajnokságon, amikor az olaszok bronzérmesek lettek, ő volt az egyetlen játékos, aki nem lépett pályára egyetlen percet se, és ezt elkerülve ő becserélte Sirigut. Hát én most libabőrös vagyok, ez fantasztikus dolog, tehát hogy egy EB-n ilyet megcsinálni, nincsenek rá szavak, lenyűgöző. Te hogy látod ezt?
Igen, abszolút mértékben egy rendkívül jó kis családias légkör alakult ki az olasz válogatottban, és ez nagyon-nagyon fontos, hiszen egy ilyen hosszú távú eseménynél, meg minden labdarúgó mérkőzésnél azért az érzelmek dominálnak. Tehát, hogyha egy összetartó, egységes csapatot lehet kovácsolni, és azoknak minden egyes láncszeme, minden fogaskerék tudja, hogy mi a szerepe, és tudja, hogy fontos szerepe van a nagy egészben, és mindenki magáénak érzi a csapatot, akkor az nagyon-nagyon fontos energiákat tud a kritikus pillanatokban felszabadítani. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy Mancininek az emberi oldala is itt most megvillant. Nagyon-nagyon fontos, hogy minden játékos magáénak érezze a csapatot. Ez egy rendkívül jó, nem taktikai, hanem érzelmi és mentális húzás volt.
Biztos vagyok benne, hogy lesznek még ilyen nagyon jó dolgok. Most kettő szünnap, ugye csütörtök és péntek is szünnap az Európa-bajnokságon, és ugye szombaton folytatódnak a nyolcaddöntők egészen keddig. Úgyhogy legközelebb szerdán jövünk az Index Sportcasttal. Bene Ferenc labdarúgó szakedzőnek köszönjük szépen, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt lettem.
Hallgatóinknak köszönjük a figyelmet, elérhetőek vagyunk az iTunes-on és a Spotify-on is, hallgassatok minket ott is, és tartsatok velünk jövő héten szerdán, amikor kielemezzük a nyolcaddöntőt. Sziasztok!